Mi pedig folytatjuk napindító című műsorunkat. Azért itt az előző beszélgetésben ugye elhangzott egy számomra érdekes dolog, hogy voltak olyanok, akik a szovjet csapatok bevonulása utáni tömeges, hát szexuális erőszak nyomán még akár az abortuszt is elképzelhetőnek tartották, azért ez mondjuk nyilván nem egy teljesen általános erkölcsi állásfoglalás, tehát például másutt is történt ilyen a délvidéki háborúban a 90-es években, például szerzetes nőket is hát megerőszakoltak a szerb csapatok, és hát ott azért egyértelműen az volt az egyházi állásfoglalás, hogy ezeket a babákat hát világra kell hozni. Úgyhogy, de hát nyilván persze háború, meg tömeges, meg ugye, amikor le van rongyolódva a lakosság, biztos, hogy ellen, más következtetések is adódtak, csak hogy nehogy itten valaki úgy érezze, hogy itten az erkölcsi alapelvek borulnának föl, inkább mint történelmi szituációt kell ezeket néznünk. Na hát minden esetre talán az első részben nagyon dominált a szöveg, egy kis zenét azért hallgassunk. Egyébként visszatérve erre a Szent Erzsébet kórusra, amit hallottunk, hát ez nem másnak a szerzeménye, mint Richard Wagneré, akit talán mondom, nem gondolnánk, hogy ezt ő írta volna. 1883-ban ezen a napon halt meg, mármint hogy február 13-án, úgyhogy azért is gondoltam, hogy tőle is idézzünk valamit, illetve 10 évvel korábban, 1873-ban ezen a napon született egy világhírű orosz énekes, Fjodor Sáljapin, akit szintén megidéznénk egy 2 perces zenemű részletig, erejéig, Gounod Faust című operájából Mephisztó rondója következik, kicsit rímelve a Boldogok a szegények, ugye Lukács így írja, Máténál boldogok a lelki szegények, mert tövék az Isten országa, a kontrasztot mutatjuk most meg, ugye az a ennek a rövid részletnek a szövege magyar fordításban, vagy legalábbis részletei, hogy eladó az egész világ. Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül. Járja koldus és király, a sátán örül. Hát ezt a részletet hallgassuk meg ezen a nagyon-nagyon régi felvételen. Hát talán már közel 100 éves ez a hangfelvétel.
Lavadore, tu surrutta bu, on assassa sabiso, on assassa sabiso, Pour fêter l'infamie dans le roi, ses peuples confondus, au bruissant des sécus, dansent une ronde folle, autour de 100 pieds de sang, autour de 100 pieds de sang. Et ça va, gonnit le bal, gonnit le bal, et ça va, gonnit le bal, gonnit le bal. Dans sa gloire de l'histoire, le nostalgique consulte le ciel. Et il contemple l'orage étrange, à ses pieds le genre humain, s'éloigne le fer en main, dans le sang et dans la fange. Ouvrille l'ardois médal, ouvrille l'ardois médal. Et ça va, conduit le bon.
Continue le bal, 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 continue le bal.
Hát megadta a módját Fjodor Saljapin Mephisztó rondójának, de hát mi pedig térjünk vissza azért a mai következő témánkhoz. Hogyan választ ma egy gyerek iskolát? Ez úgy mindig nagyon érdekel. Nekem is vannak ilyen általános tapasztalataim ezzel kapcsolatban, de hát nálatok hogy alakul ki, hogy most itt a második számú fiúcska az hogy is tanul? Ő játssza ebbe a főszerepet, vagy ti, vagy mi a folyamat lényege?
Hát nálunk azért elég hangsúlyos a beleszólása, hogy tehát ott az iskolában a gyerekek egymás között is sokat beszélnek az iskolákról, a tanárokkal is, tehát osztályfőnökkel, sok szó esik erről, hogy melyik iskola milyen színvonalú tanulmányi eredménytől függ nyilván azt, hogy akkor ki hova készül. Úgyhogy nálunk azért a gyermek is, tehát hogy abszolút van beleszólása, de tudok olyanról is, ahol a szülők mondják meg, hogy hova fog menni.
És az iskolának a hatása mekkora? Azt, hogy érzed, hogy tanárok rábeszélik valamire, vagy lebeszélik esetleg, vagy az osztálytársak?
Hát erre most pontosan annyira nincs szerintem rálátásom, inkább hát gondolom, hogy az osztálytársaknak nagyobb befolyásuk van, hogy melyik iskola szimpatikus esetleg több gyereknek. Hát de szerintem az osztályfőnök is sok energiát tesz ebbe bele, főleg, hogyha a felvételi tantárgyaknak a szakját tanítja, tehát mondjuk magyart vagy matekot, akkor azért a gyerekek hát nyilván jobban is hallgatnak rá.
És valahogy a gyerekeknél megjelenik az, hogy együtt menjenek valahová, hogy ők a barátjával vagy pár osztálytársával, akkor milyen jó lesz, hogyha majd gimnáziumba is egy osztályba járhat?
Én ezt nem tapasztaltam a mi gyerekünknél. Lehet, hogy aztán vannak olyan gyerekek, akik szeretnének együtt maradni a gimnáziumban is, de mi ezt nem tapasztaltuk. Pedig örültünk volna neki, tehát hogyha barátjával egy intézménybe mennek tovább, de nem.
Én ugye hosszú ideig működtem kisvárosban, ahol persze nem volt annyi választási lehetőség, hogy nyilván persze el lehet menni más településre is iskolába, de hát nyilván egy kisebb városban néhány középiskola közül választanak a gyerekek. Tehát ott például ezt nagyon erőteljesen érzékeltem, hogy egész gyerekcsoportok együtt akartak menni, illetve persze nyilván mások a kisvárosnak a körülményei, tehát hogy ott például általános iskolában nagyon szerették volna a tanárok ott tartani őket 8. osztályig. Hogy akkor ez itten Budapesten nálatok nem jelentett, hát, vagy nem jelentkezett?
Én ezt nem vettem észre, olyan nagy a felhozatal iskolákból, akár 4-6-8 osztályos, de akár 12 osztályos iskolából is, hogy egyszerűen olyan széles a választási lehetőség, hogy elaprózódnak szerintem ezek a gyerekcsoportok, még ha jobban vannak, akkor is más úton, módon tartják a kapcsolatot, ameddig tartják, aztán ha nem olyan erős a barátság, akkor előbb-utóbb nyilván megszűnik.
Így van. És ugye nálatok most már minden gyerek iskolás.
Igen.
Van, aki egyházi iskolába jár, van, aki nem. Tehát, hogy egyáltalán hogy tudod menedzselni, vagy hogy tudjátok menedzselni azt, hogy hát több gyerek több különböző iskolába jár, ez mennyire nehezíti meg mondjuk a hétköznap reggeleket, illetve az nyilván valamilyen szinten azért szempont, hogy egyházi iskolába menjen, de nem minden áron. Ez hogy alakul?
Hát mi próbáltuk úgy, hogy minden gyerek úgy ahova való, tehát hogyha nem tudom, művész lélek, akkor valami kicsit ilyen rajzosabb vagy művészeti beállítottságú iskolát találni neki ott a környéken nyilván, tehát az egy szempont, hogy azért egy általános iskolás gyerek ne utazzon egy-egy órát az iskolába, hanem hát azért könnyen megközelíthető legyen. Ha valaki sportosabb beállítottsága, akkor hát jobb esetben esetleg egy sportiskola, vagy hát szóval, tehát hogy egy picit az Istentől kapott adottságokat figyelembe véve hát keresünk iskolát. Hát aztán nagyobb korban már az könnyebbség, hogy a gyermek ugye egyedül jön, megy. Kisebb korban még ugye szállítja a szülő, vagy kocsival, vagy kísérgeti a villamoson, buszon. Tehát, hogy előbb-utóbb azért könnyebb lesz, tehát csak egy pár évet kell kibírni így a szállítás területén, tehát, hogy mindenkit bíztatok, hogy nem tart ez örökké. Azt szeretném esetleg így, hogy arról beszéljünk, hogy nagyon sokféle iskola típus létezik itt Magyarországon. 4 osztályos, 6-8 osztályos gimnáziumok vannak, vagy akár 12 évfolyamos intézmény is, hogy miért nem egységesebb egy picit a rendszer? Tehát, hogy miért van ennyiféle?
Igen, tehát ugye történetileg, most csak a szocializmusig menjünk vissza, mert ugye előtte azért elég változatos iskolatípusok voltak. Voltak gimnáziumok, volt polgári iskola, úgyhogy a szocializmus idején ugye egy nagyon nagyfokú egységesítés zajlott, szinte minden iskolának ugyanaz volt a házi rendje, ideológiailag ugye nagyon erős kontroll alatt voltak az iskolák, és hát ez a modell volt, hogy 8 osztályos általános iskola és 4 osztályos gimnázium, és kész. Vagy hát 4 osztályos szakképzés, szakközépiskola. Na most, hát valamiképpen ugye a szocializmus vége felé azért hát ezeket a kereteket már annyira szűknek érezte a társadalom, hogy mindenképpen valami kitörési pontokat keresett, és hát akkor, amikor aztán eljött a rendszerváltozás, akkor persze kicsit a régi idők iránti nosztalgia is, vagy hát azoknak a pedagógiai tapasztalatai, sok esetben gyakori volt a 8 osztályos gimnázium háború előtt, vagy hát talán az volt a fő típus. És hát, hogy valamiképpen az, hogy erre a rendszerre visszaállni, ez biztos, hogy benne volt így a levegőben. Azzal együtt persze, hogy nem olyan egyszerű egy 8 osztályos gimnáziumot sem végigvinni, hiszen ahol ez ma megvalósul, ott is például van olyan, hogy felvételi vizsgát tartanak 8. osztály után és 9., tehát a gimnáziumba való belépéskor. Tehát, hogy valahogy azért az, hogy a gyerek ne azt érezze 7.-8. korában, hogy hát érettségig minden be van biztosítva, és neki semmit nem kell csinálni. Tehát, hogy ez létező probléma. Van, ahol ugye váltanak az osztályfőnök személyében, mert nagyon hosszú idő. A háború előtt azért sokszor megvalósult az, hogy egy tanár végigkísért egy osztályt 8 éven keresztül. Tehát a gyerek nagyon nagyot változik ez alatt. Tehát van, ahol újra keverik az osztályokat például. Szóval, hogy nem annyira egyszerű ez, és hát a gyerek fejlődése érdekében, ugye, hogy amikor ez a kiskamaszkor lezajlik, nyilván nem egy ilyen éles a határvonal, tehát hogy ezért sok esetben jót tesz egy gyereknek az, hogy tiszta lappal indulhat. És hát persze utána is a kamaszkora folytatódik, de nem feltétlenül annyira rossz dolog az, hogy megéli egy gyerek azt, hogy ő kvázi nagy volt, és kicsi lett. Újra kezdő. Na most, tehát hogy nem problémamentes ez a 8 vagy 12 évfolyamos iskola sem, de hát nyilván persze a szülő részéről olyan azt érzékeltem, főleg ott a 90-es években, hogy hát biztosítani a gyerek sorsát kvázi az érettségéig. Tehát, hogy ez is mindenképpen hát, táptalaja a 6 vagy a 8 évfolyamos gimnáziumoknak. Na most, hát ami persze ebben még belejátszott nagyon erőteljesen, az a rendszerváltozáskor már messze előre látható demográfiai lejtő. Tehát, hogy az iskolák számára teljesen világos volt, hogy itten a gyerek létszám drasztikusan csökken, és hát főleg nagyvárosi iskolák, hát egész egyszerűen ezzel, hogy 6 évfolyamossá váltak, ami ugye egy nagyon közbülső állapot a 4 meg a 8 között. Tehát nagyon furcsa képződményként jelent azért meg a 90-es évek legelején a 6 évfolyamos iskola. Nagyon sokáig például egyáltalán nem tudták azt ezek az iskolák, hogy, mit kezdjenek ezzel a 7.-8. osztállyal. Tehát, hogy például húzzák szét a gimnáziumi tananyagot 6 évfolyamosra, és akkor ugye volt ennek egy ilyen ideológiája is, hogy hát úgyis olyan túlzsúfolt az a gimnázium tananyag szempontjából, szegény gyerek, hát most akkor széthúzzuk. 7.-8. már általános iskolában már sokszor a tanárok nem is bírnak a gyerekekkel, hát majd akkor azt gyorsan össze tudjuk foglalni, és akkor a középiskolás anyag meg levegősebb lesz. Hát ez nagyon szép, csak volt, ahol ezt meg is csinálták. Tehát az azt jelenti, hogy, 7. osztályban, tehát 90-es évek, aki emlékszik rá, 7. osztályban a gyerek újra elkezdte az őskort, meg a piramis építést. Tehát ami nagyon jó, de hát azért talán nem baj az, hogyha legalább általános iskolás módon egyszer végig tanulja a történelmet, és utána a középiskolában egy egészen más szinten, meg más mélységben. Tehát nem lehet ezt egyszerűen csak széthúzni. Akkor utána persze kialakult az, hogy nem, hát a 7.-8. osztály az 7.-8., 7.-8. anyagot kell tanítani. De hát, hogy nagyon nagy bizonytalanságok között indult ez a rendszer, és hát az iskolák részéről azért hát nem kis részben azzal a szándékkal, hogy hát időben lehalászni az adott korosztályból hát a legjobb képességűeket magunknak. Úgyhogy itten találkoztak a szülői igények, aki biztosítani akarta a gyerek sorsát az érettségig, az iskolák előrelátásával, csak hát egy ilyen nagyon átmeneti meg konfúz rendszert hozott ez létre. Ugye valamikor a 2010-es évek elején akkor volt egy ilyen kísérlet, hogy hát csak azok a 6 évfolyamos iskolák maradjanak meg, akik hát tényleg nem tudom én milyen pluszt adnak, meg túljelentkezés van, meg tényleg nagyon-nagyon valóságos igényeket fednek le, de hát aztán gyakorlatilag azért mégis mindegyik megmaradt. Tehát úgy látszik, hogy valamilyen szinten igény azért továbbra is van erre. Ugye kisvárosokban biztos, hogy problémát okoz az, hogy ugyanakkor az általános iskola 7.-8. osztálya meg egy kicsit kiürül. És hát persze nyilván a legjobb tanuló gyerekek mennek el sok esetben középiskolába. Persze, ha ott van, visszamarad egy kisebb létszámú csoport, lehet, hogy azzal lehet azért pedagógiailag hatékonyan foglalkozni, de hát biztos, hogy nem tesz jót egy osztályközösségnek, ha onnét a legjobb tanuló gyerekeket emelik ki tömegesen. Szóval ez a párhuzamossága az általános és középiskolának, ez nyilván ma is sok problémát okoz egyes osztályközösségekben, de hát nyilván egy iskolának a szerkezetváltása az meg átmenetileg nyilván nagyon-nagyon sok nehézséggel jár. Tehát hely kihasználás, pedagógiai munkaerő, és hát egész egyszerűen az iskoláknak valószínűleg azért manapság sincsen egyszerűen arra pénzük, hogy mondjuk egy ilyen több éves átmeneti időszakot menedzseljenek, és hogyha ez még szóba is kerülne, mert azért szóba kerül az, hogy egy 6 évfolyamos iskola, akkor hát hagyjuk ezt a 6 évfolyamos képzést, és akkor térjünk át valami másra. Na de hogyha 8 évfolyamosra akarunk áttérni, akkor átmenetileg több osztályt kell fogadni, a szokat hova tesszük, ha meg 4 évfolyamosra, akkor meg mi a garancia egy iskolának arra, hogy az a gyerek, aki ott lakik a közelben, aki szeretne mondjuk abba az iskolába menni, az megvárja azt az iskolát még 2 évig mondjuk az általános iskolájába, és nem megy el más iskolába, ahol hát van kínálat bőven ilyen-olyan iskolákból. Szóval nagyon érdekes ez, de most nem tudok én itt ebbe, hogy mondjam, ilyen nagyon világos mondatokat mondani, most ez így kellett volna, úgy kellett volna, hogy elhibáztuk, vagy nem hibáztuk el, vagy most ezt kellene tenni, mert hát ezt nem, az ország nem tudja megoldani, hát én sem tudom megoldani, csak rendkívül érdekesnek tartom ezt a szituációt, hogy ilyen kvázi spontán folyamatok és döntések, ez utána mégiscsak évtizedekre meghatározzák akár egyes iskolának is a mozgásterét. Na, tisztelt. Köszönöm. hozzászól a szignálat.
Köszönjük szépen.
Folytatjuk a mi rádió.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.